Elsőre és másodikra is lehetetlennek tűnő időpontban rendezték meg a dohai vizes világbajnokságot. Polló csapataink számára mégis meg annyi tanulsággal szolgált alig fél évvel a párizsi olimpia előtt. Csak épp fordított előjelekkel. Ez itt a Sportcast. Dohában kalandozunk. A mélységek és a magasságok hozzátartoznak a profi sporthoz. Nagyon sokan szurkolóként talán pont emiatt a hullámzás miatt és a megannyi érzelem miatt kedveljük az élsportot és a különböző sporteseményeket. Hát mélységből és magasságból a magyar vízilabda sportnak bőségesen kijutott az elmúlt egy hónapban. Beszélhetünk akár a férfi, akár a női szakágról, de most utóbb inkább a magasságokra fogunk koncentrálni. Köszöntöm a Sportcast hallgatóit, Kocsmár Tóth István vagyok, velem szemben pedig az Index stúdiójában Leimeter Dóra, a női vízilabda válogatott világbajnoki ezüstérmes tagja. Szervusz!
Köszöntöm én is a hallgatókat!
És Csurka Gergely, az MVLS kommunikációs igazgatója, vezetője?
Ami jól esik, azt hiszem a második a hivatalos.
A gyakorlatban olyan nagy különbséget nem jelent meg, hát azt, hogy végigkövetetted közvetlen közelről nem a először, mostani eseményeket is.
Nem először egy női világbajnokságot, meg tornát, úgyhogy ezek a mélységek és magasságok, ez már. Ahogy tudom, ez ha valahol, akkor itt aztán mindig jelen volt.
Kezdte irítelni, szóba került ugye, hogy új rekordot állított fel a 9. VB részvételével. Gondolom kétszer ennyit inkább végignézte te is test közelből.
Hát, ahogy szokták mondani, már kellően öreg vagyok, hogy pont 30 éve voltam az első világbajnokságon Rómában 94-ben, ahol egyébként pont világbajnok lett először a csapat. Hát, hogy szokták mondani, azóta azért az egy komoly túlélő túra egyébként női vízilabda meccseken nézni, de az a jó, a katarzis viszont semmilyen sem hasonlítható.
Viszont akkor van 30 évnyi összehasonlítási alapod, láttál-e a lányokon kívülről valamit, hogy itt Eindhoven után itt valami átfordult.
Tényleg csak abban bíztunk, ami szokott, hogy női csapatoknál van az, hogy egyszer csak úgy megpendül valami, és amikor úgy összeáll az egész, úgy nagyon kevés tud összeállni. A férfiaknál is ilyen hamar, és nagyon kevés fordulat tud ilyen élesen történni. A kolléganőm, aki a kézilabda szövetségnél is a fotós, meg a vízilabdásoknál, ő is azt mondta, hogy ahogy a kézilabdás válogatottnál is, amikor a horvát meccsen elértek odáig, hogy ha most nem akkor úristen, és akkor úgy állt össze, ami nem volt benne addig, és hogyha az Eindhovent láttatok, azt mondod, hogy ez nincs benne addig, de egy női csapatnál benne tud lenni, hogy így összeáll egy játék, ahogy összeállt most Dohára, gyakorlatilag 3 hét különbséggel a két esemény között.
Dóra, egyik pillanatban mosolyogva hallgattad, a másik pillanatban azért kicsit kerekedett a szemed. Melyik részével nem értesz egyet, melyikkel? Igen, belülről.
Ja, én mindegyikkel egyetértek. Én tényleg szerintem a női vízilabdának, vagy így magának általában a női csapatsportoknak van egy ilyen különleges szépsége, hogy rettentő hullámzó tud lenni a játék, nem csak akár világeseményről világeseményre, de mérkőzéseken belül is. Úgyhogy én erre mindig azt szoktam mondani, hogy én biztos, hogy nem lennék női csapatnak az edzője, mert azért az nem egy életbiztosítás szerintem, úgyhogy egyébként minden szóval egyetértek, hogy egy női csapatnál, hogyha valami nem működik, akkor az nagyon nem működik, viszont ha tényleg így ez valami meg tud mozdulni, akkor viszont szerintem olyan gátakat tud áttörni egy csapat, amikre sokan nem is gondolnák, hogy képes.
És belül mi volt az, ami átkattant? Ha volt átkattanás, mert ugye, ahogy elnéztem hazatérve a nyilatkozatokat, Rita is, Gurisati Gréta is arról beszéltek, hogy itt inkább a folyamat volt fontos, nem pedig egyetlen egy olyan pillanat volt, amikor nem csak elhittétek, hanem tudtátok is, hogy ezt meg lehet csinálni.
Igen, talán ilyen konkrét pillanat az nem volt, azért azt éreztük, hogy az Európa-bajnokságon sem az volt, hogy a játékunk maga az rossz úton járna, hiszen nem az volt, hogy mindenkitől ilyen nagyon sok góllal kikaptunk volna, hanem ilyen 1-2 gólos mérkőzések voltak, és igazából tudtuk azt, hogyha a játékunkat azt tovább csináljuk ugyanilyen szinten, akkor az meg fog érkezni. Itt talán tényleg inkább így a mentális része volt az, aminek egy kicsit jobban össze kellett állnia, és megértenie mindenkinek azt, hogy ebben a csapatban most milyen szerepet kell betöltenie, illetve azért ez a csapatra eddig is jellemző volt, hogy tét alatt nagyon jól tudott dolgozni, és valahogy akkor az így nyomásra így tényleg így mindenki megérkezett, úgyhogy nem tudom, hogy ennek így most is volt-e jelentősége, de tényleg talán az, hogy mindenki megérezte, hogy ez egy most vagy soha pillanat, úgyhogy muszáj lesz most itt mindent kiadni, és ezek valahogy eddig is jól működtek, és ez eddig is így meghozták a csapatot a jelenbe.
Ja, akkor már tavaly el kellett volna kezdeni fenyegetni titeket, hogy nincs több kvóta szerzési lehetőség, és akkor szépen minden összeáll már hamarabb?
Hát egyébként lehet, igen.
Nyomás, teher, ezek szerint nektek segít, de hogy mekkora kihívás volt úgy rákészülni a világbajnokságra, hogy tényleg mindenki az összeszallakcím, mi is, nem tudom mennyire szerencsésen, azzal foglalkoztunk, hogy Párizs, 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 és csak azért is Párizs, és hogyha nincs, akkor igazából, hát, na, szétteszem a kezem.
Igen, azért bele lehet talán könnyen csöppenni abba, vagy esni abba a hibába, hogy ugye távlati célokat beszélünk, és ezáltal kihagyunk lépcsőfokokat abból a szempontból, hogy odáig eljutunk, mert persze mi is, tehát nem tudtuk mi sem elképzelni azt, hogy mi ne jutnánk ki az olimpiára, de azért itt főleg mi nagyon sokat beszélünk arról, hogy lépcsőfokról lépcsőfokra kell haladnunk, és mindig a következő mérkőzésre koncentrálni, és nekünk is nagyon el tudja talán vonni az a figyelmet, hogy már arra gondolunk, hogy majd mi lesz akkor kint, csak még ki se jutottunk. Mi egymás között erről nagyon sokat beszéltünk, hogy persze nyilván tudjuk, hogy tényleg az a távlati cél, és azért is lett a kapitányváltás, és azért lettek ezek a cserék, de tudtuk azt, hogy azért ezt meg kell ahhoz ugrani, és szerintem azért nagyon sok mindent megélt már ez a csapat, és talán ezt nagyon jól tudjuk már egyébként magunk között helyre rakni azt, hogy ne veszítsük el a fókuszt arról, hogy mi az, ami itt előttünk álló feladat, és nem pedig majd 4-5 hónap múlva mi vár ránk.
A Covidnak köszönhetően ez egy elképesztően intenzív időszak volt világeseményekben. Ugye minden évre jutott világbajnokság, egy év kivételével volt Európa-bajnokság, Tokiói olimpia óta. A 2022-es hazai rendezésű VB-n is itt beszélgettünk veled a stúdióban, és ott volt egy mondatod, amit nagyjából úgy lehetett összefoglalni, hogy nem azt mondod, hogy nem lennél elégedett, hanem hogy nem akarsz Párizsig várni arra a pillanatra, hogy a dobogó tetejére állhass ezzel a csapattal. A dobogó teteje nem volt, még egy ezüst igen, akkor ezt a két-két és fél éves időszakot elégedetten lehet lezárni és ráfordulni az olimpiára, vagy van hiányérzet?
Hát ez is igazából abból a tekintetből nehéz, hogyha ezt a 22-es VB után azt mondom, hogy benne volt nagyon a csapatban egy dobogó, viszont tavaly nyáron azt mondtam volna a nyár végén, hogy nem is azt mondom, hogy nyilván nem csoda, hogyha négybe kerülünk vagy döntőbe, de azért tavaly nyáron azért messze álltunk tőle, úgyhogy ez is egy ilyen, már beszéltünk, hogy a magasságok és mélységek, tehát hogy itt tényleg évről évre is tud változni maga a mezőny, illetve az, hogy ki hanyadik helyért játszik egy eseményen, hiszen ugye az idei döntő az tavaly az 5.-6. helyre volt elég, úgyhogy tényleg így a női vízilabda szerintem van 8 csapat, amelyik bármikor el tudja verni a másikat, ez szinte napnak a függvénye, hogy ki milyen lábbal kelt föl, úgyhogy ebben a tekintetben meg én nagyon örülök, hogy eljutottunk még egyszer ide, hogy dobogóra állhattunk, és ez tényleg a tavaly nyárhoz képest szerintem újra olyan lendületet tud adni nekünk, hogy látjuk azt, hogy továbbra is képesek vagyunk rá, és nem véletlen volt az, hogy mi 22-ben dobogósok voltunk, hanem igenis, hogyha teszünk érte, akkor képesek vagyunk rá.
Gergő, túlzottan pikírt vagyok, hogyha azt mondom, hogy a női vízilabda világesemények, megnézve az elmúlt évek eredményeit, kicsit olyan, mintha egy 6-oldalú dobókockával dobálóznál, és bárhova leesett. Nagyjából 6 csapat az első 6, a fiúknál meg mondjuk az első 8 mostanra?
Körülbelül igen. Tehát ez a Dohai VB volt az, ami ezt így végképp aláhúzta, hogy hát most csak elég a lányok eredményeit nézni, ugye, hogy két győzelem büntetőkkel, majd egy gólos meccs az amerikaiakkal, ami egyébként óriási érték, mert amikor az amerikaiak a döntőben ott általában azért leszokták tolni nagyon komolyan az ellenfeleket a pályáról. Tehát a 15-ben Kazanyban volt az utolsó, amikor ilyen szoros meccset játszottak egy döntőben a hollandokkal, akkor is nyertek persze. Ők ha olyan, tehát hogy nem mindig jutottak el a döntőig most az utóbbi időben, tehát nem olyan fullasztó a fölényük, de azt mondta, ha a döntőig eljutnak, az azt jelenti, hogy megint egy olyan csapat jött össze, amelyik ugye a harmadik negyed végére eldönti már a meccseket, és ez most abszolút nem sikerült neki, az első negyed 5 perc után úgy tűnt, hogy ez is egy olyan lesz, de ez egy teljesen más meccs lett. De ez kétségtelen tény, hogy kilógnak a spanyolok is, de azért ők is bele tudnak botlani. Kilógnak az olaszok, ugye úgy tűnt, hogy Tokióba ugye nem jutottak ki, ugye a görögök már megint ugye a sebeiket nyalogatták, mert ők azt hiszem 3 olimpián nem voltak egymás után, de hiába látszik az, hogy nem, ugye 22-re kiderült, hogy az új kapitánya, Szilipó, és összekapta őket. És aztán Eindhovenben is látszott, hogy ilyen egy gólokon múlik minden, 8 között egy gólokon múlik minden, Európa-bajnokságon ott ilyen fixen 5 csapat van, és utána szakadék, de a világbajnokságon ott vannak az ausztrálok, amik most mondanád azt, hogy ellenünk hát nem voltak annyira jók, és úgy néztünk, aztán ugye az amerikaiak látszólag vezettek 5-tel, és ezt mégis vissza tudtak jönni ellenük egy gólra a negyedöntőben. Itt egy picit kihagysz, egy pici figyelem kimarad, és már ott vannak a nyakadon. Úgyhogy ez kétségtelen tény, hogy azt mondom, hogy ez sokat változott, mert az a régen ebben is azért ilyen, bármikor meg tudott fordulni egy meccs, de az biztos, hogy most hihetetlenül kiegyenlítetté vált. Játék alapvetően az amerikaiak és a spanyolok még mindig azt gondolom, hogy egy kicsit kifelé lógnak, de látszott, hogy egy adott napon azért ők is elkaphatók, úgyhogy hát az a lényeg, hogy amit a csapat csinált most, ez az út, ez egyértelmű, mert ugye ez a számokkal lehet szemléltetni, hogy ami 22 megvolt, ott, és azt hiszük, hogy itt még tavaly nyáron az olasz felkészülés meccsen Kanadán még valahogy megvolt, és aztán hogy Los Angelesben nekem az volt, hogy ott valami eltört, ugye ott kaptunk három meccsen, azt hiszem ez volt a kapott gólok száma, hogy 14, 16, 18, és az aztán úgy is maradt. Tehát ugye, hogyha megnézed a fukuokai kapott gólok számát, gyakorlatilag talán az Új-Zéland, vagy egy még egy gyengébb csapat ellen ment egy számjegyű, de ugye volt az a rettenetes japán meccs, 21, és gyakorlatilag mindenütt, most meg, és ez még egy picit így Eindhovenben ott volt az első két nap, ugye görög-holland 14-14, és aztán ez úgy mostanra berendeződött a védelem, 8-3-9-8-8-8-9-8, ez volt. És ez azért nagyon komoly különbség. Tehát a görög-holland az ugye látszik, hogy 14-14 helyett 8-9, de hogy ezt az amerikai csapatot 8 gólon tartani, ez mutatja, hogy itt arra találtunk rá, ami régebben is működött, hogyha a védekezés rendben van, akkor határa csillagosé.
Még az EB alatt Faragó Tamásnak volt az Indexen egy nyilatkozat, amivel hát Cél Gál András kollégámat talán megdicséretem annyiból, hogy egész jól tematizáltuk talán néhány napra a sajtót, mert azt mondta, hogy nagyon jó, hogy minden nyilatkozat szerint jó a csapategység, és nagyon sokan barátnők vagytok, de hogy ez ott nyilvánulna meg, hogy a védekezés összeáll. Jó barátnők, vagy nem jó barátnők, mit történt, ami ténylegesen a védekezés ilyen jellegű összeállásához vezetett ott abban a három hétben? Nem hiszem el, hogy ez pusztán csak az a 4-5 órás sajtóban is megjelent beszélgetés hatása lehet, hogy hirtelen nyilván mindenkinek egy centivel hosszabbá válik a keze meg az ujja.
Nagy csodák nem történtek igazából most sem, hiszen az EB-n is én azt éreztem, illetve többen itt azt éreztük, hogy nem az volt, hogy abszolút nem tudnánk, hogy hova kell menni, vagy mit kell csinálnunk, hanem egyszerűen ilyen 1-2 centiméteres lecsúszások voltak, és talán erre volt tényleg az így a legjobban kitalálva, hogy itt nem alapjaiban kell megváltoztatni a taktikát, vagy a védekezési formákat, hanem egyszerűen itt éreztük, hogy itt már a vízben nem feltétlenül tudunk mi ahhoz hozzátenni, hogy ez összeálljon, hanem nagyon keményen azon kellett elkezdeni dolgozni, hogy így a parton kívül is összeálljon ez a dolog, ami régebben sokkal jobban megvolt, hogy időt szántunk egymásra az edzéseken kívül is, azért az utóbbi időszakban az volt jellemző, hogy megcsináltuk az edzést, ugye nagyon sok időt ott töltöttünk magában az uszodában, ugye mire kondisztunk, mentális felkészülés, a vízi edzés, és mindenki azt érezte, hogy örül, hogyha úgymond kiszabadul és hazamehet, és picit magában tud lenni, és emiatt ugye nagyon kevés időt szántunk arra, hogy tényleg így parton kívül is beszélgessünk, és tényleg nem kell itt nagy dolgokra gondolni, hanem mondjuk lejövünk egy 20 perccel hamarabb délután, és együtt isszunk egy kávét, vagy ilyenek, hogy ez abszolút elmaradozott így az utóbbi időszakban, és szerintem egyébként így női léleknek nagyon fontos az, hogy ne csak az legyen, hogy a munka, hanem igenis meg kell lennie a parton kívüli dolgoknak is, mert akkor tud így a csapat úgy összeállni, hogy tényleg azt érzed, hogy nem tudom, tényleg mindent megteszel a másikért, és azokat a plusz egy tempókat nem akarod lespórolni, és azt mondani, hogy old meg te, hanem igenis akkor ott van, hogyha valaki lecsúszott, akkor most ott voltunk mögötte. Ha blokkel csúszott, akkor ott volt a kapus, és ha az egyik kapusnak nem ment, akkor ott beugrott helyette a másik, hogy ezek nagyon régen voltak ennyire összhangban és ennyire jól összeállva, és tényleg, hogy azt érezte mindenki, hogy ezt már tényleg nem a vízben tudjuk megoldani, hanem igenis mindenkinek félre kell tennie a saját maga egóját és a saját, nem is az, hogy egyéni életét, mert nyilván az én idő is kell mindenkinek, de hogy igenis sokkal több időt kell szánnunk egymásra, és tényleg ezek szerintem így női lelkekben és egy női csapatban ezek rettentő sokat tudnak számítani, és ezek az 1-2 centiméterek, amik az EB-n még nem voltak meg, és elcsúszások voltak, vagy akár tényleg Fukuokában, hogy olyan nagyon-nagyon sok gólokat kaptunk, azok tényleg ennyit számítanak, és hál' Istennek ugye látjuk, hogy nem kell nagy csodákat csinálni ahhoz, hogy ezek összeálljanak, csak igenis igazából egymásra kell időt szánnunk.
De hogyha azt vesszük, azért az elmúlt években, oké, nyilván most volt egy kapitányváltás, egy viszonylag újszerű kapitányi duóval a tetején, de a csapat magja azért elég jól egybe van. Mi tud történni egyik világeseményről a másikra fél évek alatt, hogy a hihetetlenül erősnek tűnő csapategység megbomlik, és igazából másfél évvel később lehet nulláról kezdeni, miközben a 15 emberből mondjuk 10 az ugyanaz, és aki ezt viszi a hátán, az a 10.
Hát igen, ez nehéz igazából, mert én azt éreztem, hogy már csak így pont amiatt, hogy ugye régóta együtt van a csapatnak a magja. Igazából így eléldegéltünk egymás mellett, hogy lementünk, megcsináltuk az edzést, hazamentünk, és pont szerintem amiatt, hogy régóta ismerjük egymást, és régóta együtt töltjük a nyarainkat, vagy ugye klubban is nyilván azért sok mindenki együtt játszik, hogy azt gondoltuk, hogy ez most már magától jön, hogy mi akkor összetartóak vagyunk, együtt vagyunk, mert hogy évek óta együtt játszunk, és évek óta megcsináljuk ugyanazokat a dolgokat, és nem gondoltuk azt, hogy nekünk ezért pluszban bármi más tenni kell. És ezért jó, hogy jött egy kapitányváltás, és más emberek, akik láttak minket kívülről, mert tudták azt, hogy ez nem elég, vagy hát ugye rávilágítottak minket arra, hogy ez nagyon jó meg minden, de hogy ez nem elég, és ezért is talán tényleg ez nagyon fontos volt, hogy külső emberek, akik bejöttek, elmondják, hogy persze kifelé nagyon jó a kommunikáció, hogy nagyon egybe van a csapat, és tényleg azért nagyon ritka volt, hogy közöttünk konfliktus lett volna, de talán az se feltétlenül jó egyébként, mert tényleg annyira konstans állapotban elstagnáltunk egy bizonyos szinten, hogy így nem voltak akár pozitívan visszacsatolandó dolgok, vagy tényleg negatívan, hogy legalább így valami megrezdíteni így a csapatot, hanem tényleg így elstagnáltunk egy bizonyos szinten, és azzal úgy eléldegéltünk, de hát látszódik, hogy ez közben meg elmegy mellettünk a mezőny, és elmennek mellettünk a csapatok, úgyhogy emiatt tényleg ez nagyon fontos volt, hogy erre rájöjjünk, hogy ezt nem lehet csak úgy, hogy a kötelezőt megcsináljuk, de azon kívül pedig nem foglalkozunk egymással.
Most a férfi válogatottból nem ül itt senki mellettünk, hogy ők elmondják, hogy van ez belülről, de talán ebben tud segíteni Gergő külső szemlélőként, hogy azért ez nem csak női népléleknek tűnik, mert hogy a póló válogatottnál is, a fiúknál is egyre többször találkozunk azzal, hogy egyik világeseményen nagyon jó a csapategység, most pedig például ugye Zalánki Gergő beszélt arról, hogy hát nem feltétlen volt minden rendben.
Szerintem a Gergő az egy relatíve félreérthető mondat volt ez, hogy belső problémák, tehát az nem kell arra gondolni, hogy ott elkezdtek egymással kardozni. Tehát ő inkább arra célzott, ami egy picit az volt, hogy hiába mondta Varga Zsolt, hogy el ne higgyük azt, hogy mi vagyunk a világ legjobbjai, talán voltak olyanok, akik azt gondolták, hogy pláne így ugye ebbe a konstrukcióba, hogy a fiatal csapatunk kiment Zágrába az EB-n, és erre ráömlesztjük majd a mezőnyre a világklasszisokat, frissen edzve, és hogy ez igen. Így, hogy ez egy ilyen működőképes modell volt, amit ugye sose teszteltünk, és ez kiderült, hogy igazándiból nem feltétlenül az, hogy a két félből gyúrunk egy simán egy másfél-két hét alatt egy tökéletesen jó játszó csapatot, mert nem jött meg az a frissesség igazándiból még a második hétre sem. Hogy mondjam, azt vártuk, hogy majd jön, és végülis a francia meccs fél ideig úgy tűnt, hogy ez abszolút működőképes, aztán úgy visszajött az, ami egyébként a Kemény Dénes is mondta, még a nagy csapatánál is, amikor időnként beleszaladtak egy vereségbe, mondjuk nem is a franciák ellen, hogy ez úgy a legnagyobb, tehát a Kásás Tamásék szintjén is úgy tudott jelentkezni, hogy egyszerűen valahogy megjelenik a bizonytalanság, és az úgy szétterjed. Tehát úgy egyszerűen egyik, hogy jó, hát most ma nekem nem megy, majd ő megoldja, de most nekem sem, de majd ő megoldja, és úgy mindenki úgy elkezd a másikra várni, a legnagyobb világklasszisok is, és ez itt jött ki abszolút mértékben, hogy írtam egy ilyen Facebook posztot, hogy azt gondoltuk, hogy bizonyos szint fölött már nem megyünk bizonyos szint alá, de ez kiderült, hogy még az ő esetükben is ilyen, és tehát nem véletlenül mondta Zsolt a Fukuoka után, hogy ez még mindig a vadnyugat szintje volt, hogy egy ilyen pisztolypájbaj, és aztán végül mi maradtunk állva, úgyhogy három meccset nyertünk egy-egy-egy gólokkal ugye kint az egyenes kieséses szakaszban, ugye a döntő éppensége büntetőkkel. Most ha megnézed, ugyanez történt, csak három meccset vesztettünk, vagy kettőt elvesztettünk egy góllal, és aztán az utolsót megnyertük büntetőkkel. Tehát olyan kicsi dolgok döntenek, amikben végül is most pont azért, mert talán néhányan elhitték, hogy elég annyit belerakni, vagy úgyis megnyerjük, hogy ez visszaüt. Tehát, hogy akkor el lehet veszteni egy franciák elleni meccset is plusz 4-1, és a szerbek ellen is ki lehet kapni úgy 1-1, hogy kvázi ugyanezt a szerb csapatot a srácok megverték büntetőkkel igazán élesben, mert azért egy EB negyed döntő sokkal élesebb, mint egy 5-8-as keresztbejátszás. Hát itt jöttek ki azok a kis kontrasztok, hogy a belső problémák az inkább azt mondanám, hogy olyan fejben belső problémák voltak.
Mindenkinek a saját belső
igen.
Tehát problémája, nem az egymás.
Még véletlenül se így senki, hogy ott a srácok egymásnak estek, akár a francia meccs után, mert igazándiból ott mindenki egy olyan szintre süllyedt, hogy nem nagyon lehetett a másikat hibáztatni, mert gyakorlatilag mindenki olyan szintű hibákat követett el. Elsősorban teszem az a védekezésben, tehát a legrutinosabb játékosok követtek el a legutolsó támadásnál is olyan hibákat, ami Keszi bácsi, a Ritának a papája, a KSI serdülőben gyakorlatilag a fehér haja az még egy 15-szer fehérebbé válik, hogyha ezt meglátja a gyerektől, és ez az, amit nem nagyon tudsz megmagyarázni, hogy ez hogy fordulhat elő, hogy fél pályán elüldözzük az embert, viszont az, aki 4-et vágott, az elmúlt 2 támadásból 2-t vágott be, hogy arról még 5 másodperccel a vége előtt inkább behúzódunk, hogy a centert védjük, ahelyett, hogy a nyakán lihegnénk, mert az látszott, hogy aznap este ezt ő tudja, vagy ő oldja meg a franciáknak, vagy senki, és mi mégis hagytuk, hogy hadd oldja meg.
VB-ken rendre egy helyszínen együtt szerepel a két csapat, EB-nél a konstrukció függő, most legutóbb nem együtt volt, de van olyan is, hogy együtt szerepeltek. Nagyjából elmondhatom azt, hogy a világesemények 2/3-3/4 ugyanazon a helyszínen, gondolom lehet még ugyanazon a szálláshelyen is vagytok a fiúkkal. Mennyire fér bele itt egymás ügyeivel foglalkozni, figyelni a másikat? Most túl azon, hogy mondjuk, ha épp szabadnapotok van, mondjuk megnézitek a férfi válogatottat, és milyen a két csapatnak a viszonya egymással?
Hát annak ellenére egyébként, hogy például most egy szálláson is laktunk, azért annyira eltérő időbeosztásban vagyunk, hogy egyébként nagyon ritkán találkoztunk velük ebben a két hétben, és egyébként szerintem ez, és nyilván az ő szemszögükből nem tudok beszélni, de mindenkinek annyi dolga van igazából, hogy így alapszinten persze nézzük egymást, vagy legalábbis mi azért sok fiú meccset megnéztünk, de igazából tehát nem feltétlenül csak azért, mert hogy a magyarok voltak, mert tényleg a többieknek a meccsét is néztük, és mondjuk mi azért mindig beszéljük, hogy tényleg azért a férfi vízilabdából egy női szerintem nagyon sokat tud tanulni, úgyhogy emiatt azért igyekszünk minél több mérkőzést megnézni. Az viszont nagyon fontos, hogy főleg, hogyha mondjuk az egyiknek jól alakul, de a másiknak meg nem, hogy ezt valahogy lehet, hogy rosszul hangzik, de ki kell tudni zárni, hogy ne az legyen, hogy a mi fókuszunkat például most, hogy nekünk jobban alakult, elviszi az, hogy azzal foglalkozunk, hogy persze nagyon sajnáltuk őket, meg a francia meccsüknek pont a végét már meg tudtuk nézni, és nyilván nagyon azért nehéz volt nézni, hogy ezt elvesztették, és utána is azt, hogy nyilván más, teljesen mássá válik egy ilyen világbajnokság, hogyha a 4 között játszol, vagy hogyha az 5.-8. helyér, de ezt tényleg ki kell tudni zárni, hiszen nem szabad, hogy nekünk elvigye az a fókuszt, hogy most ők milyen lelki állapotban lehetnek, vagy hogy ez hogy volt. Nyilván abból a szempontból, tehát a tanulságokat tudunk levonni, hogy mi az, amit nem szabad mondjuk nekünk elkövetni, de ezt tudni kell, ezeket a dolgokat helyén kezelni, és tényleg tudni kell kizárni azt, hogy kivel mi történik, tényleg legyen az akár jó, akár nem jó, mert tényleg nekünk is annyi dolgunk volt, amivel foglalkoznunk kellett, hogy igyekeztünk tényleg azt, hogy ez ne vigyen el minket sem pozitív, sem negatív irányba.
Nem akarok. Igen,
az világbajnokságon ez azért tényleg egy kicsit más, mert ott azért az ott úgymond komoly a tét, de csak mondom, hogy tavaly márciusban, amikor például egy világkupa selejtező volt Zágrában, akkor igaz, hogy meccsnap volt, de például a srácok többsége, jó, hát ugye ott azért sok ferencvárosi játékos van, az vadul nézte, azt hiszem pont egykor volt a elődöntő Padovával játszottatok, és azt az ebéd után ott nézték a srácok telefonon, 3-4 telón ment egyszerre a meccs, tehát azért ha nem olyan őrült a világesemény, akkor nagyon kíváncsiak rá, hogy megy a lányoknak most. Ez egy klub, de valószínűleg ugyanez a helyzet válogatott szinten is.
Teljesen külső szemlőként, és nem akarok Blik címlapot robbantani, csak hogy azt gondolom, hogy nem, hogy olyan jellegű sportbarátságok vannak, hogy valaki akár, tehát hogy a női meg a férfi válogatott között vannak mondjuk olyanok, akik tényleg jobban vannak, és ezt nem tudod kizárni, hogy ne próbálj meg két jó szót szólni, vagy ugyanez fordítva, vagy oké, kirekezted, amíg vége van, de lement a VB, és akkor csak fölhívod, vagy valami, tehát hogy ilyen interakció szokott lenni, vagy tudunk bárkit, akik úgy tényleg baráti viszonyban vannak mondjuk a két csapat között?
Azt nem tudom, hogy kik vannak baráti viszonyban.
Neked akkor nincsen országos ívó cimborád a fiúk között.
Nincsen, de persze én alapszintű kommunikáció az meg volt közöttünk, meg például azért olyanra is volt példa, hogy a fiúknak mondjuk szabad reggeli volt, vagy nyilván nem tudtam, vagy nem tudom a programjukat, tehát nem tudom, mi volt ott a dolog, de hogy mondjuk Varga Zsolt meg egy kis stábtag egyedül volt lent az étteremben, és akkor odaültek hozzánk, és akkor együtt ettünk. Tehát, hogy ilyen alapszintű kommunikáció, meg ilyen interakció az megvolt, csak nyilván nem szántunk arra időt, hogy akkor most órákat beszélgetünk a másikkal, hogy milyen érzések vannak benne, vagy mi újság, de persze tényleg egy ilyen alapszintű azért oda-vissza biztató szavak és gratulációk azért azok megvoltak.
Tehát akkor olyan nincs, vagy szerencsésebb, ha nincs, hogy egymást próbáljátok húzni, vagy éppenséggel a másik sikertelensége megnyom olyan szempontból, hogy hú, most, hogyha mindkét válogatottunk csak az ötödik helyért játszik, akkor otthon leszedik rólunk a keresztüzet, úgyhogy akkor most nekünk muszáj bejutni, mert ők előttünk lévő nap nem jutottak be, vagy fordítva.
Hát ebből a szempontból egyébként nagyon jó kiegészíti egymást a két válogatott, mert hogyha valakinek véletlenül nem jön össze, akkor a másiknak igen, úgyhogy
meg a dobókockák is valahogyan úgy repkedtek igen. Az elmúlt időszakban, hogy... Igen.
Úgyhogy eddig ebből a szempontból jól jöttünk ide, tényleg igazából, mivel főleg most megy a mindenki a csapat 15 fővel utazik, ezért talán abból a szempontból egyszerűbb, hogy ez csapaton belül le tudja rendezni az ember, hogyha valami olyan érzések vannak benne, amit ki kell mondani, ez szerintem jobb is nyilván csapaton belül megoldani és kimondani, és nem a másikhoz menni, és most ez tényleg nagyjából teljesen mindegy, hogy az most magyar, francia, kanadai, vagy akárkihez megy hozzá, mert tényleg ezeket a dolgokat csapaton belül kell tudni megoldani és kimondani.
A hétfői fogadtatáson Mihó Katilának volt egy olyan mondata, hogy annyira kiegyensúlyozott már a mezőny, hogy igazából pokolian mindegy, hogy még egy host leúszta-e veletek edzésen, vagy még 5 percet bent maradtok-e az edzőteremben, az a kulcs, hogy ki van mentálisan olyan állapotban, hogy azt az egy momentumot, amiből sokszor lehet, hogy tényleg csak egy van, vagy 2-3 maximum egy meccsen, elkapjátok. Erre hogy lehet tréningezni? Mert a fizikai részét azt hiszem, hogy el tudjuk képzelni, de a mentális oldal az még mindig főleg innen kívülről annyira sok a kérdőjel, meg hogy mi működik, mi nem. Most mi a megtapasztalás?
Igazából az érdekes, hogy nincsenek ott se ilyen nagy dolgok, vagy legalábbis mi nem találtunk ki most ilyen rettentő nagy dolgokat, hogy akkor mit kell csinálni. A Mihi tényleg így abban nagyon jó, hogy ugye nem is az, hogy elhiteti játékosokkal, csak megerősíti bennük azt, hogy igen, ezek az egy-egy momentumok, ezek tényleg csak egyszer-egyszer jönnek, akár egy egész világbajnokságon belül is, nem feltétlenül csak egy meccsen, hanem lehet, hogy tényleg valakinek egy momentuma van az egész VB alatt, de hogy azt merni kell megragadni, és hogy ne attól féljünk, hogy mi van, hogyha az kimarad, elpasszolom, vagy ilyenek, hanem igenis tényleg hagyni kell megélni azt, hogy ha nem sikerül, akkor azért, ha meg sikerül, az nyilván mindenkinek jobb, de hogy nem félhetünk attól, hogy mi most nem vállalunk fel valamit, mert a következményektől aggódunk, hanem hogy ezt nagyon, nagyon sokat hangsúlyozta bennünk, hogy senki nem fog megharagudni a másikra, sem az edzők, sem nyilván mi játékosok egymáson, vagy így csapaton belül, hogyha valaki azt a, nem is az, hogy rossz döntést hoz, de az a döntésének a következménye az nem pozitívan hat a csapatra, mert nyilván vagyunk annyira értelmesek, hogy tudjuk, hogy mindenki úgy dönt abban a pillanatban, ahogy azt gondolta, hogy neki jó, és ebben egyébként szerintem még mindig van előrelépési lehetőségünk, hogy tényleg ne aggódjunk azon, hogy mi fog történni, vagy hogyha nem jött be egy döntésünk, akkor ne az legyen, hogy a következőt már elkezdünk gondolkozni, hogy mi lenne, hanem tényleg mindegyiket bátran fel kell vállalni. Illetve most a többiek nevében nem tudok, vagy talán picit tudok beszélni, mert azért nyilván egymás között erről volt sok szó, de én nagyon szerettem ugye más portágakból akár ez ilyen példákat, hogy másoknál ez hogy néz ki, és amihi nagyon sok ilyen példát hozott, hogy például most a 11 gyűrű című könyvből idézett nekünk nagyon sokat, hogy ott a kosarasoknál ez hogy nézett ki, és tényleg igazából ez talán abban segít még jobban, hogy látjuk azt, hogy ezt valaki már megcsinálta, és tényleg nem az, hogy valami alsó szinten, hanem NBA sztárokról van szó, tehát hogy ez náluk is vannak kételyek, náluk is előfordul az, hogy elgondolkozik azon, hogy jól csinál-e valamit, de valahogy ők is ki tudnak ebből lábalni, és igenis náluk is van az, hogy nyomják, és hogy érzik azt, hogy lesz egy pillanat, amikor ez a mondjuk egy ilyen szerencsétlen sorozat az megfordul, de nem lehet az, hogy akkor kibúvunk a felelősség alól, vagy ezen izgulunk, hogy el sem vállaljuk, mert hogy nem tud kiderülni az, hogy hogy ez most jó vagy nem jó, mert hogy tényleg egy el se vállaljuk, mert attól félünk, hogy mi lesz, ha. És szerintem erre fektettünk ki nagyon nagy hangsúlyt, és ebből a tekintetből hozott nekünk nagyon sok példát, amíg is erről beszéltünk nagyon sokat, hogy ez hogy lehet mindenkinek tényleg úgy felvállalni, hogy az utána, hogyha akármi lesz a kimenetele, az utána nem veti vissza, és a következőt is ugyanúgy megcsinálja.
A Miki kapcsán egyébként az több dolgot nem szabad elfeledni. Az egyik az, hogy ugye az amerikai sportokban kevesen vannak annyian otthon, mint ő. Tehát ő azért az neki nagyon komoly szívfájdalma volt, hogy volt ez a mellékesemény, amit világbajnokságnak hívnak, és emiatt nem láthatta a Super Bowlt, mert azért edzőként mégsem hajnalban mégsem.
Hát, de nem neki kell másnap a medencébe
ugrani. Egy negyedöntőre így lejössz így, érted, úgyhogy a kialvatlanul azért neki is észnél kell lenni. Az a lényeg, hogy nem csak az, hogy nézi, követi, hanem ilyen szinten ismeri meg könyvéket, de ennél azért jóval
poloskái vannak az öltözőkben ezek szerint. Hogy...
Pontosan, és ami ennél fontosabb, ugye vele, az ő kapcsán azért ezt feledjük azt el, hogy itt egy-két játékos meg sem született, vagy a jó néhány, amíg óvodába jártak, amikor már bajnoki döntőbe vezette a Dunai Várost 2002-3 táján. Tehát azért ő a női mezőnyt olyan szinten ismeri, amit nagyon kevesen. Szerintem a magyar edző nem is nagyon rajta kívül egyfelől. Másfelől hasonló a Varga Zsolthoz, ami azért nem előny, mondjuk Dóri azt hiszem pont kivétel, de a csapatnak egy igen jelentős része játszott. Legalább egy szezon, még Rita is. Dunajvárosban a keze alatt, tehát azért ugye a Zsoltinál is a férfi válogatottnál, akik most nincsenek, de meg külföldön vannak, azok közül is ugye a két balkezes Zalánki Gergő és Vámos Marci is volt már fradista. Tehát, és azért klubedzőként azért, ha csak egy évet dolgozol valakivel, azt én nagyon komolyan meg lehet ismerni egy játékosnak a hát nem csak a képességei, de a mentalitását is. És szerintem ez is egy ilyen meglehetősen sokat tett hozzá a csapathoz, hogy pontosan tudja, hogy Eindhoven után is nem kell pánikba esni, mert ami elgondoltak, az egy működőképes dolog taktikailag, modellileg minden, csak a finom hangolás szükséges. Még ha az látszott a mindenén, meg ugye ez mégiscsak azért más 20x év Dunajváros után a magyar válogatottat irányítani, hogy az Európa-bajnokságon még azért rajta is ott volt ez az őrült feszültség, de hogy azok a játékosok, akik úgy jobban ismerték, úgy mondták, hogy ahogy így közeledtünk a VB-fél, hogy a Mihi most már végre Mihi. És akkor ez, amikor már teljesen saját magát adja,
azt gondolom, egy ponton túl a keretre is
visszacsatol. Pontosan azért az a csapatra is vissza.
Ha visszamegyünk a felelősségvállalásra egy szinte majdnem konkrét példára. Tudod, hogy a görögök ellen az elődöntőben 20 másodperccel a vége előtt te fogod elengedni, és jó lesz?
Vagy a támadó idő utolsó másodperc.
Vagy ott mi megy?
Mert az legalább ennyit számít, hogy az órán
egy volt, vagy a nyomást, kettő. Igen, jó, oké. Okay. Ezt a momentumot nem éreztem meg, de egyébként, igen. Hát én ott döntöttem el, hogyha a VB után valamit ötökkel beszélgetek, akkor veled akarok.
Köszönöm. Hát ezek érdekes dolgok, mert én egyébként az elődöntő előtti pár napban nem is azt mondom, hogy nagyon el voltam keseredve, de hogy én azt éreztem, hogy nem úgy játszom, vagy nem azt nyújtom a játékban, amit én igazán tudok, és ez egyébként így egy vicces, vagy hát azóta is nevetnek rajta a többiek, hogy ezt a 22-es VB-n is úgymond előadtam, hogy én többet várok magamtól, és ugye főleg támadásban, tehát úgy, hogy annak ellenére, hogy ugye én mindig elmondom, hogy az, hogyha én nem lövök gólt, de nyerünk, az nekem pont ugyanolyan fontos, mint hogy én most lövök-e gólt, vagy nem. Csak én ugye elég sok, hát nem is az, hogy negatív, de ugye én elég sok megjegyzést kaptam arra, hogy nekem a támadásban ugye sokkal tevékenyebben részt kell vennem, így ezáltal nyilván ezen sokat pörgök, hogy vajon most elég-e, vagy nem elég. És én a 22-es VB-n is az elődöntő előtt mondtam, hogy én többet várok magamtól, és ott ugye másnap 4 gólt lőttem a hollandoknak, és akkor itt többen mondták így nevetve, hogy akkor ők is majd így ezt bevezetik, hogy elmondják, hogy többet várnak maguktól, és akkor hát, ha másnap, akkor 4 gólt lőnek, és ugye most is az elődöntő előtt mondtam a lányoknak, hogy egy kicsit feszült vagyok amiatt, hogy azt érzem, hogy több van bennem, és hogy ez még úgy nem jött ki, és ott is igazából nagyon sokan, főleg a Keszi mondta nekem, hogy mindenkinek van egy pillanata a VB-n, és ez mindenkinek fog jönni, és ezt nem lehet sietetni. És ugye nekem az a forgól volt az a pillanat, és nyilván ezután a meccs után is megkaptam, hogy akkor mondjam többször, hogy nem megy a játék, vagy többet várok magamtól, hogyha ez utána így csúcsosodik ki. Ezt nyilván így nem volt előre talán így kitalálva, hogy most azt a fort például kinek kell ellőnie. Én voltunk olyan mentális állapotban, hogy én biztos vagyok abban, hogy ez bárki lőtte volna be, az gól lett volna, mert tényleg annyira egybe voltunk és erősek voltunk. Bár így egyébként így vicces magát így ezt a figurát visszanézni, mert ez egy rettentő rosszul megjátszott forward, tehát hogy nagyon sok rossz passz volt benne.
Krista az ott egy nagyon nagy mentés mutatott be.
Igen, úgyhogy nem sokan múlt, hogy egyáltalán eladjuk-e a labdát.
Én, aki évente nagyjából 20 vízilabda meccset nézek, és valószínűleg ezzel még az ország átlagához képest magas számot mondtam, nekem nem tűnt fel, hogy ez egy borzalmas figura lenne.
Igen, ez volt,
ezt tényleg talán így a szakmabeli lélek meg tudják erősíteni, hogy nem feltétlenül ugye ez volt kitalálva, vagy nem ez volt a legegyszerűbb formegjátszás, de nyilván minden jó, ha jó a vége.
Hatékony lett.
Nézd egyébként, ez, tehát az egy dolog, hogy egyenlítettünk a görögök ellen, és ezzel jött az a lehet, hogy összes büntető, de ezért sokkal történelmi volt a pillanat, mert ez volt az a gól, amivel még a Kásás Tomit is sikerült, hogy állt és öklözött. Tehát azért hogy ő női vízilabda meccsen állva öklözzön, örömében, azért az, hogy hívják, de azért ehhez lej mi lövéseket.
Én kívülről ezt attól függetlenül úgy fogom eladni a jövőben is, hogy még ráadásul rendkívül taktikus is volt, mert akkor egy másodpercet hagytunk hátra, hogy a lehető legkevesebb ideje legyen a görögöknek az ellencsapásra, tökéletes megoldás.
Hát igen, azért tényleg ugye ez emiatt is mondom, hogy nem lennék edző, azért ezt a parton biztos nem volt egyszerű megélni, hogy tényleg, hogy dadog a labda, hogy nem úgy megy, nem feltétlenül az úgy játszottuk ki azt az ember előnyt, ahogy az ott az időkérésnél meg volt beszélve, de tényleg ott igazából ezt ugye már kérdezték páran, hogy ott mi játszódott le a fejembe, meg mi nem, hogy abszolút nem emlékszem egyébként magára így utólag visszanézve, persze ugye megvoltak így a forpasszok, meg ezek, de hogy így közben, hogy én most hova lövöm, hova nem lövöm, el kell egyből lőni, hogy ott közben annyira nem gondolkozom, vagy nem jut eszembe semmilyen ilyen fajta gondolat, hogy ott csak így tényleg így ösztönből jön egy mozdulat, ami így, hál' Istennek azért tényleg már többször volt, hogy így azért onnan tudtam így gólt lőni, ha nem is ilyen kiélezett szituációkban, de volt már rá példa, úgyhogy tényleg ilyenkor olyan szinten kikapcsol az ember agya, és így előjönnek az ösztönök, hogy tényleg most is az kapcsolt be inkább.
Valamit csak gyakorolsz 20 pár éve egy folytába, és igen. Akkor az visszacsatol. De egyébként bármilyen labdásportákban beszélgetek emberekkel, mindenki azt mondja, hogy zicsernél az a legrosszabb, vagy nagy nyomásnál egy helyzetbefejezésnél, hogyha elkezdesz azon gondolkodni, hogy hova dobd, hanem ösztönből jöjjön, és akkor az izom, meg az emlékezet megoldja.
Azt is adás mondta mindig rendszeresen, hogy abból jönnek mindig az ilyen orbitál hibák, amikor kiesik a kezedből a labda, meg minden, amikor valami az ösztönöddel eldöntötted, hogy mit csinálsz, és amikor megérkezik a labda a kezedbe, akkor hirtelen ott vége.
Igen, és ezt egyébként nekünk a Mihi például nagyon sokat mondja, hogy ott kezdődik el nálunk a baj, hogyha elkezdünk gondolkozni. Ez nyilván ilyen vízből szoktam mondani, de valamilyen szinten pedig igaza van, mert tényleg, hogyha így hagyjuk azt, hogy úgymond megtörténjenek a dolgok, és például mi erről is nagyon sokat beszélünk, hogy egy mérkőzésen belül minket elkapjon az a szintű flow, hogy mi nem tényleg nem gondolkozunk azon, hogy mi történik, vagy mit csinál a másik, hanem egyszerűen csak jövünk, megyünk, így reagálunk arra, hogy mi történik, hogy tényleg egyébként nálunk sokszor van az, hogy tényleg az a jobb, ha hagyjuk azt, hogy csak úgy történjenek a dolgok, ahogy meg kell történni, és nem kezdünk el azon, amit ugye itt előbb is mondtam, már stresszelni, hogy mi lesz, hogyha ez kimarad, mi lesz, hogyha úgy sikerül, hanem tényleg csak így menni az áramlattal.
Már többször szóba került, hogy azért vannak olyan momentumok, amikor az edző a parton tépi a haját, vagy legalábbis egy nagy őszcsomó megjelenik az addig színes ahogy,
bocsánat, helyen. Csak eleve, tehát azért még mindig jobb nekünk, mert az olasz csapat, az olasz szövetség fotósai minden meccs után, nekik az utolsó 7.-8. helyér menő meccsen sikerült ugye végül is az olimpiai kvótájukat bebizonyítani, vagy bebiztosítani, és ő minden meccs után jött, hogy újabb 2 év, márhogy az életéből. Hogy, igen. Szóval, igen.
Hát hogyha még valahol el tudom képzelni azt, hogy azért itt csomóban keletkezik az ősz hajszál, akkor az, amikor próbálsz nagyon-nagyon felépíteni mentálisan egy döntőre való ráfordulást, és aztán az 5. percben 3-0 az ellenfélnek.
Hát igen, és ez klasszikusan az volt, hogy megbeszéltük, hogy mi ne történjen meg, hogy ne hagyjuk őket elmenni, és akkor ez ilyen teljesen törvényszerű, hogy ez ilyenkor bekövetkezik. Igazából a döntő előtti nap az nekünk nyilván persze felkészüléssel telt, és videóztunk, és ugyanúgy megvolt ez a mentális felkészülés része, de azért sok szó esett arról, hogy egy döntőben tényleg bármi megtörténhet, és hogy nincsen, és ez igazából bármelyik mérkőzésre igaz, hogy nincsen előre megírt forgatókönyv, és lehet, hogy mi fölkészülünk valamire, vagy kitalálunk valamit, hogy mi lenne a jó, és ugye mint jött ez a döntő, hogy teljesen az ellenkezője megtörténik, és talán ezek is mutatják így a csapatnak a mentális erejét, hogy nem az volt, hogy akkor összeszakadtunk, és amit már itt a a Gergő is említett, hogy ez lehetett volna egy nagyon csúnya vereség is, mert hogy azért az amerikaiak hajlamosak arra, főleg ha tényleg vezetnek 3 góllal, hogy akkor onnantól kezdve tényleg az ellenfél örül, hogyha az csak mondjuk a 3 marad, és nem mondjuk 13, hanem tényleg az, hogy volt annyi lélek jelenlétünk, hogy abból még följöttünk, és hiába vitt el a szerintem nagyon sok energiát, és talán ezért nem maradt a mérkőzés végére fontos szituációkban, a kulcs szituációkban annyi higgadság, amennyi kellett volna, mert tényleg az nagyon sok energiát felőrölt az, hogy mi vissza tudjunk jönni X-re, viszont tényleg ez mutatja a csapatnak a mentális erejét, hogy míg talán ez, ha tavaly nyáron történik, akkor belefutunk egy nagyobb vereségbe, ezt most nem hagytuk, és nem hagytuk elengedni, és kicsúszni a kezünkből, hanem igenis küzdöttünk azért, hogy mi ide visszajöjjünk ebbe a mérkőzésbe, és tényleg ebben nagyon sokat fejlődtünk, hogy ne hagyjunk így dolgokat kicsúszni a kezünk közül, hanem tudjuk azt, hogy egy mérkőzés az 32 perc, és a saját bőrünkön is megtapasztaltuk már, hogy tényleg bármi megtörténhet 32 perc alatt.
Igen, az amerikai meccshez egyébként annyi mindenképpen hozzátartozik, hogy ugye az amerikaiaknak a játékának az alfája és omegája az ugye ott van a kapuban. Az Ashley Johnson, aki ugye mi is mondja, de tényleg szóval egy egészen női mezőnyben ilyen képesség, tehát mintha egy férfi kapus állna. A fizikai felépítése, az érzéke és minden, az ad egy olyan eszeveszett támaszt, hogy gyakorlatilag az amerikaiak nem nagyon kell rizikót vállalni védekezésbe. Tehát ez a lövő sávok igazándiból gyakorlatilag, tehát nagyon el kell találni a labdát, nagyon ki kell mozgatni. Jó, láttuk már, hogy kiukasztják néha, amikor esetleg egy ilyen olimpiakos klubmeccsen van egy gyengébb periódusa, de azért a válogatottban nem igazán meg nyilván azért a védelem is azért meg van szervezve előtte. Ne hasonlítsuk egyébként a Fukuokai 5-8-as meccshez, mert akkor a cserekapus védett, vagy az 5. helyért folyó meccshez, viszont 3 napos szünnap egyikén, ugye, amikor nem játszottunk csoport elsőként, akkor velük 2 kapusztunk. És arra a meccsre emlékszem, hogy 3x15 perc volt, tehát 3/4, de hát mondjuk ilyen futó órával, és van a támadó időt csak úgy bemondogatják, nincs aki mérje, és ott az első 20 percben konkrétan 1 gólt lőttünk neki. Az is egy olyan volt, hogy a 3. percben valaki ráugrott, lenyomta, és egy amerikai vezettedek teljesen korrekten befújták az 5 méterest, és akkor azt belőttük, és aztán ahhoz semmi utána, és utána mi mondogatta, hogy ez a Johnson fóbia, tehát attól még, hogy ott van, ne legyen már fóbiánk, tehát nem fogjuk megpróbálni, tehát a kapu felé sem mert úgy félig nézni a csapat, úgy valahogy az volt az érzés, aztán a Camilla egyszer csak úgy elengedte úgy szépen egy ilyen ahogy neki lehet egyedül gólt lőni, és akkor úgy megjött egyfajta ilyen felszabadulás, és úgy visszajöttünk abba a meccsbe, de az első 20 perc az olyan hogy jó, a védekezés az látszott, hogy akkor is ment egyébként, tehát ha zavarba hoztuk őket, akkor, és az elég 5-ből 4-szer azért sikerült, akkor azért az elég jól megoldottuk, tehát nem volt az, hogy mit tudom én, 12-1 volt a meccs, szó se volt róla, mit tudom én, 4-1, 5-1, ennyi idő alatt is, de úgy az volt, és az volt a csoda, hogy ugye 3-0-nál azt gondoltad, hogy hú, és addig ugye hát gyakorlatilag így borogatta le a labdákat, és aztán egyszer csak úgy beindult az egész, és akkor 5-5, nyilvánvalóan azért látszott, hogy pont azért, amit ugye Dori is mondott, hogy ebben a védekezésben, amit csináltunk, ebbe azért nagyon sok energia bemegy, és végül is azért mégis egy 2. hétvégén vagy, de ha az EB-t hozzáveszed, akkor egy 6. hétvégén vagy, és akkor kell az amerikaiak ellen toppon lenni, de azért meg tudtuk oldani azt, hogy őt is átjátszani annyiszor, hogy ott legyen az esély, és hát megnéztem volna, miután ugye a Grida Garda Krista ugye egy csúnyát oda pörkölt neki, amivel visszajöttünk egyre, hogyha még egyet kap, úgymond egy jó pattintást laposan, mert szinte ez az egyetlen egy móda, hogy egy kapáslövése, hogy meg lehet, ugye mi is ezt fájlalta közvetlenül a döntő után, hogy beadtuk a labdát centerbe, oda kellett volna neki pörkölni, mert addigra egy kicsit meg volt rogyasztva. És ez egy óriát, nem a 8-7 a fegyvertény, hanem az a fegyvertény, hogy a Johnson sikerült úgy megoldanunk, hogy a szoros meccset tudtunk úgy játszani, hogy átvertük ennyiszer.
Mi ennek a VB döntőnek egyébként ide az utolsó 10 másodpercéről, hogy ilyen problémák miatt lemaradtunk. Tehát nekem egy dolog van, meg egy kimerevetett képen, az pont látszódott, ahogyan nyúl föl a magyar készcenterben a beadott labdáért, hogy mi történt, vagy mi nem. Azt igazából ti tudjátok, akik ott voltak.
Igen, ezt hallottuk már, hogy itt az utolsó 1 percben voltak itt adáshibák.
Hát mindenki mondta, hogy na, most csálják el az amerikaiaknak, azért nem lehet látni.
Igen, igen, itt ugye több fórumon olvastam én is, hogy most akkor arra lehetett volna ítélni, vagy nem lehetett volna ítélni. Én szerintem 20 bíróból 19 nem fújt volna semmit.
Pláne úgy, hogy azért, ahogy mi megszereztük a labdát az utolsó amerikai támadásban, abból volt egy, mondjuk egy 60%-os 5 méteres, meg utána egy ilyen elengedett félfalt. Tehát ez az a tipikus dolog, ugyanaz, ami a fiúk francia meccsén volt, hogy miért kellett a mi utolsó támadásunknál beadni a labdát centerbe, amikor az utolsó 4 percre érzékelhetően, tehát ez, amikor ott vagy fejbe, tudod, hogy lenyelték a sípjukat. Tehát vagy belövöd, de ítéletet nem fogsz kapni. Tehát itt meg ezután valószínűleg azért nem adtak ítéletet, már mert a másik oldalon is elengedték azt, hogy kvázi megadták az esélyt, hogyha nem volt tiszta bejátszás és tiszta. Itt is tulajdonképpen tiszta bejátszás volt, csak arra szoktam mondani, hogy ha sikerült volna a labdát úgy megfogni, hogy a labda tényleg ott van a kézben és látható. Én ott pont úgy kb. Mi azon az oldalon voltunk vonultan, hogy tényleg úgy a labda eltünedezett, tehát azt már a történetek fényében valószínűleg elengedik, vagy így csinálja.
De ennek az amerikai döntőnek, és megint azt kell mondanom, hogy azért féllaikusként, szerintem a második, harmadik negyede volt az, ami úgy fejben is, fizikálisan is, mindenféle szempontból elképesztően összeállt. Megvan-e már a taktika, hogy ezt akkor így Párizsig hogy lehet elvinni, és ott mondjuk végigvinni az olimpia második
hetén? Mert hogy lenullázni amerikai válogatott egy teljes negyedre, én nem emlékszem, hogy bárkinek is sikerült volna az elmúlt években bármikor.
Meccs közben próbáltam keresni a statisztikát, de feladtam, mert hogy így...
Igen, és azért ennek nagyon tevékeny részvevője volt ugye a kapuscsere, és hogy Nesmé Bogi beállt, úgyhogy én nagyon örülök, hogy neki ez így sikerült, és tényleg ilyen jól be tudott ugrani. Hát reméljük, hogy meg lesz a maga az, hogy tudjuk ezt tovább vinni. Azért abból a szempontból ez most nagyon nehéz időszak lesz, hogy tele vagyunk ugye bajnoki mérkőzésekkel, tehát szinte lehetetlen az, hogy mi most akár egy ilyen válogatott összetartást is beiktassunk most ebbe a 4-5 hónapba. Úgyhogy itt tényleg nagyon nagy felelőssége lesz mindenkinek a klubjában, hogy ezt fenntartsuk. Itt nyilván előnyben vannak azok, akik ugye többen vannak egy klubból, mert ott azért ugye másokkal össze lehet dolgozni, de talán nem is itt a taktikai része lesz a nagyon fontos, mert nyilván a klubban mindenki teljesen mást játszik, hanem hogy majd csapatszinten tudjunk ugye ebből a csapat összetartásból ugyanazról a szintről indulni, mint ahol most abba hagytuk, hogy ne az legyen, hogy megint el kell kezdeni előről azon dolgozni, hogy most elvállalom-e, nem vállalom-e el, szánunk-e egymásra időt, nem szánunk, hogy tényleg ebben lesz nagy felelősség, és ezt nagyon jól menedzselni kell ebben a 4-5 hónapban, hogy ez meglegyen, és nyilván ez is talán ilyen apróságnak hangzik, de ugye ami kérte tőlünk, hogyha ugye egymás ellen játszunk egy bajnoki mérkőzést, nyilván nem lehet hagyni a másikat, hogy azt csináljon, amit akar, de hogy tényleg meccsek után mindenképp legalább egy pacsira menjünk oda egymáshoz, és ne az legyen, hogy mindenki meg van még sértődve a másikra, mert azért az utóbbi időszakban nagyon sok idő elment arra, amikor a válogatott újra összegyűlt, hogy még a...
Csapatszinten annyira öltétek egymást, ezzel mentetek be utána az öltözőbe?
Hát előfordult, igen, hogy azért nyilván főleg egy bajnoki végjáték az elég kiélezett, és senki nem gondolkozik olyankor azon, hogy most nem tudom, egy hét múlva, két hét múlva nekem vele együtt kell játszanom, hanem nyilván mindenki azt a mérkőzést ott akkor meg akarja nyerni, és soha nem volt az, hogy direkt okoztunk volna egymásnak sérüléseket, de hát ezért egy női lélek ugye azért elég sokáig tud haragot tartani, és megsértődni a másikra, és nagyon sok idő nekünk elment általában azzal, hogy még ezeket a sebeket nyalogattuk, és mi mutogattunk a másikra, és én nagyon remélem, hogy most így tényleg ebben az időszakban mindenki eljutott arra, hogy fölfogja azt majd azt épésszel, hogy nem mehet el erre időszak, mert az tényleg nagyon sok időt és energiát tud elvonni így abból a szempontból, hogy egyébként mennyi minden mással tudnánk foglalkozni a helyet, hogy még meg vagyunk sértődve, hogy nem tudom két hete mi történt, hogy nagyon remélem, hogy ezt mindenki tényleg így fölfogja majd épésszel, és ebben nagyon tevékenyen részt fogunk tudni venni, hogy erre tényleg, nem tudom, tényleg talán ilyen apróságnak hangzik, hogy igenis oda menjünk és lepacsizzunk a másikkal, de hogy ezt tényleg, ahogy lefújják a meccset, el tudjuk engedni, hogy velünk milyen sérelem történt akkor.
Csak az jutott eszembe, hogy a régiek milyen okosak voltak, ugye az angol nyelven a válogatottság a caps. Ez nem véletlen, az 1900-es évek elején például a labdarúgásban a válogatott játékosok klubszinten egy-egy sapkát viseltek, ezzel voltak megkülönböztetve, és kimondatlanul is elvárás volt a többiekkel szemben, hogy őt lehetőleg ne rúgd agyon, ne provokáld indokolatlanul, mert ő nekünk csapat szinten hasznosabb. Hát mondjuk vízilabdában nehéz lenne egy megkülönböztető sapkát még oda tenni, de úgy tűnik, hogy akkor ez nem egy elvetendő gondolat, hogy valami azért mégiscsak legyen a válogatott és válogatott játékos között.
Persze, ez tényleg szerintem ez nagyon fontos, hogy, és tényleg amellett, hogy nyilván mindenki a klubjának is felelősséggel tartozik, és hogy nyilván meg akarja nyerni az összes mérkőzés, de talán lehet, hogy ez az én naivitásom, vagy az én vízilabdábani felfogásom, hogy én ugye nem vagyok az, aki neki elverekedni soha. Tehát, hogy, és én nagyon sokáig is tűröm azt, és most lehet, hogy majd kihasználják ellenem, de hogy én nagyon sokáig is tudom tűrni azt, hogy engem úgymond vernek, mert hogy én mindig az voltam, aki... Tehát, hogyha a másik azzal foglalkozik, hogy engem bántson, akkor ugye nem a vízilabdával foglalkozik, úgyhogy emiatt én ezzel így nem törődtem. Ez tényleg az, hogy ne ez vigye el a fókuszunkat, hogy mi most talán azért ebben nagyon sokat léptünk előre, vagy ez soha nem is volt így ránk jellemző, hogy most direkt megsérítenénk a másikat, de tényleg az, hogy ha most véletlenül valaki kap egyet, akkor ne az legyen, hogy most azon még tényleg így, nem tudom, hetekig meg vagyunk sértődve, hogy már pedig ő akkor ezen a meccsen direkt azt csinálta, és közben nem direkt, csak hogy az benne volt a mérkőzésnek a hevébe, csak tényleg ez rettentő sok időt és energiát el tud vinni.
Lányméter Dóra, Csurka Gergely, köszönöm, hogy jöttetek, köszönöm, hogy egy kicsit jobban bepillanthattunk ennek a VB-ezüstnek a történetébe, és hát a legnehezebb munkát kívánom, hogy úgy tudjatok a bajnokságra fókuszálni, hogy ezt a vállalatot fókuszt el ne veszítsétek innen már.
Köszönjük.
Ez volt az Index Sportcast adása erre a hétre. Köszönöm a hallgatók figyelmét, tartsatok velünk legközelebb is.
A műsor a Béton partnere.